Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Romániának adott igazat a beruházási viták rendezésének nemzetközi központjának választott bírósága a Verespataki bánya projekt meghiúsulása miatt a Gabriel Resources által indított kártérítési perben. Pedig Marcel Colacu miniszterelnök, Marcel Bolos pénzügyminiszter és Adrián Kücsú európai alapokért felelős miniszter gyakorlatilag januártól egészen az ítélethozatal napjáig kitartóan hangoztatta, hogy Románia nem csak elveszíti a Verespatak pert, hanem több milliárd dolláros kártérítést is kell fizessen. A kanadai vállalat részvényei azonnal felrobbantak a tőzsdén, megduplázódtak. Itthon pedig készültek a vészforgatókönyvek, naponta jelentek meg nyilatkozatok, zajlott a pánikkeltés, végül is 7 milliárd dollár volt a tét. A döntés indoklása még nem ismert, így azt csak részben kommentálhatjuk, de ígérem, közelebb kerülünk a Verespatak ügy megértéséhez. Korodi Attila volt környezetvédelmi miniszter a vendégem, az a politikus, akinek a tervezett bánya miatt volt már a fején 1 millió eurós kártérítési per, mert az általa vezetett minisztérium felfüggesztette a beruházás környezeti hatástanulmányának az engedélyeztetési folyamatát. Ez az engedély sarkalatos pont volt a projekt beindításának a folyamatában, akár csak a műemléki státusz visszavonására tett kísérlet, amit egy másik RMDSZ-es miniszter, az akkora kulturális tárcát vezető Kelemen Hunor akadályozott meg. Korodi Attilát köszöntöm, telefonon kapcsolódik be a Naprakészbe élőben. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok!
Verespatak kapcsán tanultam valamit, keveset, határozottan és rövid mondatokban kell kommunikálni. Ezt mondta ön ma az RFI-ben, megígér így az elején, hogy hosszabbak lesznek egy picit a Verespatakkal kapcsolatos mondatok?
Ehhez az is hozzá tartozik, hogy gyakorlatilag szombat hajnal óta, meg azt is leírtam a közösségi médiában, hogy végre bő mondatokban is lehet mesélni arról, hogy mi történt.
Jó, legyenek
tehát
bő
igen,
mondatok
igen, azt
is.
Gondolom, hogy ebben a folyamatban megvolt a helye hosszú-hosszú éveken át a tőmondatos kommunikációnak, de most helye van arról is, hogy egy bővebb kontextusban tudjunk róla beszélni, mesélni és elmondani az egész folyamatnak minden egyes problematikus pillanatát.
Ön megkönnyebbült egyébként a péntek esti döntés után, vagy szombat hajnalban, amikor olvasta a döntést, megkönnyebbült?
Igen, de ez a könnyebbség nem személyemre vonatkozott, hanem maga az egész történetre, hogy gyakorlatilag a washingtoni nemzetközi egyeztető bíróság, most a magyar kifejezése mindig nagyon nehezen jut eszembe, konfirmált egy nagyon komplikált folyamatot, amely azért volt komplikált, mert több intézmény, nagyon sok éven keresztül volt hatással arra, hogy egy ilyen lehetséges bányaprojekt kialakul-e, nem-e, jogszerű lesz-e, nem-e, és az állam a döntéseit többször azt mondta, hogy a körülmények között, ahogyan ez a vállalat bemutatkozott, ahogyan a projektet bemutatta, ez lehetetlen, és nem szabad így kivitelezni. És emiatt azért persze, hogy volt személyemben is egy 1 millió eurós értékű kártérítési per még 2008-tól kezdődően, ami lezárult aztán későbbi években, mert a cég kivonult belőle rájöve arra, hogy nem tudja ezt megnyerni, meg hogy minden más bíróságon megnyertük mi, amit kimondottan a környezetvédelmi minisztérium döntései következményeként a cég a minisztérium ellen meglépett, de azért egy kereskedelmi egyeztető bíróságon, ahol nem csak a törvényeknek a szó szerinti ereje, hanem rengeteg voltak olyan pillanatok, amikor a politikai döntés folyásolta be azt, hogy mondjuk Verespatak a bányaprojekt ne létesüljön, vagy ha nem mindig a szakmai ilyen kérdésekben és ezekben az álláspontokban követ, azért volt aggódalomra ok, és én tényleg aggódtam, hogy ezek az emberek, akik megzemelnék meg, mert sem tudtak egy épkézzel komoly projektet visszarakni ebben a léptében, amelyet ők megterveztek, megnyerhetnek el román államra szemben, a fizetőkkel szemben egy kártérítésében.
Miniszterként volt álmatlan éjszakája a Verespatak ügy miatt?
Volt. Mondhatnék egy egyszerű példát. Ott volt. először, amikor az 1 millió eurós per jelenkezett, ezen környezetemnek, hogy gyakorlatilag ez egy akkora értékünk átterítési per, hogy ha megnyerjük, ha elveszítjük, főleg ha elveszítjük, mindegy, a szempontból úgy sincs az a pénzben, ki lehetne fizetni. Tehát, hogy tartsunk ki az igazunkért, mert az igazság fog győzni, és akkor, amikor mi egy ilyen komoly döntés meghoztunk 2008-ban, hogy ez a folyamat felfüggesztődött, mert 2012-ben volt egy második nagyon ilyen hasonló lépés, a második vízei mandátumunkon is, ahol egy pont egy másik közlési dokumentum miatt kellett ugyanezt el a folyamatot meglépni, akkor azt mondtam, hogy ne hiszem azt, hogy legyen olyan bíróság Romániában, Európában egy jogszerű döntés. Akkor jött az újabb stressz, amikor kiderült, hogy a cég már nem európai bíróságokon akarja keresni az igazát, hanem a nemzetközi egyeztető bírósági fórumon, ami a kereskedelmi és az államközi egyezményeknek a betartásáról vitatott dönteni. Mert egy olyan környezetben, amely nem is Európában, hanem Amerikában székel, azért nem biztos, hogy ugyanúgy olvassák az európai jogrendet és a lépéseket, mint ahogyan ezt mondjuk egy amerikai környezetben, vagy egy nemzeti környezetben az megtörténne. Úgyhogy a második igazi álmatlan éjszaka az az volt, amikor mondjuk egy másik pillanatot, 2012-ben Kotocsernben tettem le az esküt, és az eskületételkor a mikrofonnál a volt államfőtelen Bezeszkó belém állt teljes szélességgel, és kérte azt, hogy nagyon gyorsan zárjuk az engedélyeztetési folyamatot. A feleségem mesélte el, hogy gyakorlatilag aznap este, akkor már hazértem Csíkszeredába, nem voltam jól, mert én már is felejtettem, álltam a rosszat elfelejtem, mert az államelnök megfenyegetett. Tehát voltak azért kemény pillanatok.
Igen, hogyha már itt tartunk. Ha már itt tartunk, 2012. április 11-én Borbély Lászlótól igencsak kényes helyzetben vette át a szaktárcát. Emlékszem, igen, erre a Traian Băsescu államelnöki kijelentésre, sőt, volt egy sajtótájékoztatója neki talán egy nappal vagy két nappal korábban, és azon azt mondta, hogy idén rendezni kell, 2012-ben mármint, rendezni kell a Verespatak, valamint a Részbánya, illetve a palagáz amerikai kitermelésének az ügyét, és azt mondta, hogy ezt várja el a régi új tárcavezetőtől, mármint Korodi Attila környezetvédelmi minisztertől, és akkor azt nyilatkozta ön, hogy szeretné, ha a minisztérium hozzájárulna a Verespataki bányaprojekt és a palagáz ügyében meghozott döntésekhez, hangsúlyozva, hogy az intézmény mindkét témakörben objektív és pragmatikus véleményt alakít ki. Azokban az időkben mennyire volt könnyű, objektív és pragmatikus véleményeket megfogalmazni olyan körülmények között, amit mondott könnyű. Traian Băsescu államfőről.
Nem volt könnyű, mert azért ismerjük, hogy ez a 2008 utáni nagyon átos időszak, amikor embereket hittek el. És azért volt olyan pillanat, amikor nem igazságügyi vonalon, hanem más oldalon éreztem olyan hatásokat, amelyek kimondottan a bányaprojektnek a jogszerű követése miatt ellenem irányult, és tudtam azt, hogy az államelnök is körülötte lévő holdudva rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekben bármikor azt tudták mondani, hogy micskán beletörhet. És hát azért el kell mondani, az államelnök, miután meglépte ezt a nyilatkozat sorozatát, akkor az első sajtótájékoztatón volt egy érdekes dolog, így most előjött a szemben velem az egész történet ismételten, hogy ténylegesen az egyik komoly sajtóorgánumnak az újságírója, mi az Verespatakon járt, jelezte, hogy ismételten van egy olyan jogi helyzet, amely miatt kötelező minisztérium le kellene állítsa az engedélyeztetést. És akkor én neki azt mondtam, hogy ezt csak úgy lehet megválaszolni, hogyha kiadom a minisztérium mellett szaktanácsadást végző ügyvédi cégnek egy a jogértelmezést, és hát igen, a jogértelmezésben tényleg az jött ki, hogy le kell állítani ismételten az egész folyamatot, és ezt be is nyilván bejelentettem a sajtó előtt néhány hétre rá, ugye nekem azért rövid mandátumot az Ungureanu kormány megbukott, de a mandátumon úgy távoztam, hogy bejelentettem, hogy ez kötelezően az első hivatalos kártérésen fel kell függeszteni ismételten ezt a folyamatot, mert a övezeti rendezési tervek témakörében a bíróság eltörött minden dokumentumot, így nem lehet folytatni egyáltalán a környezetvédelmi engedélyeztetést. Azért ezek nagyon kemény időszakok voltak, És hát köszönöm mindenkinek, aki mellettem volt, és a fennvalónak őszintén, hogy nem történt ebből nagyobb baj, mert volt a próbálkozás.
Korodi Attila volt környezetvédelmi miniszter, a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy Romániának adott igazat a beruházási viták rendezésének nemzetközi központjának a választott bírósága a Verespataki bányaprojekt meghiúsulása miatt, ugye a Gabriel Resources által indított kártérítési perben. Én a felvezetőmben azt mondtam, hogy volt két sarkalatos pont a projekt beindításának a folyamatában. Az egyik volt a környezeti hatástanulmány engedélyeztetési folyamatának a felfüggesztése, a másik pedig a műemlékvédelmi státusz visszavonására tett kísérlet, amit Kelemen Hunor jelenlegi RMDSZ elnök kulturális miniszterként akadályozott meg. Beszéljünk egy picit ezekről. Ott van a 2007. szeptember 14. Ugye akkor jelentette ön be, hogy meghatározatlan időre felfüggeszti az aranybánya terv engedélyezési folyamatát.
Köszönöm szépen a pontosítást, mert már a pontos dátumot elfelejtettem. Köszönöm szépen a pontosítást.
Milyen volt ez, tehát milyen volt ennek a bejelentésnek a fogadtatása?
Hát én azt láttam akkor, hogy rögtön elindult egy nagyon erős média kampány ebben a kérdésben ellenem. Másik felül pedig azok,
de így Korodi Attila személye ellen, vagy a szaktárca ellen? Tehát ilyen személyes támadások voltak?
Személyem ellen rengeteg cikkezés volt, tévéadások, kommentárok, amelyek összekötötték, hogy én Magyarország ügyét szolgálom, aztán, hogy a szélső zöldeket szolgálom, mindenféle dolog ki volt találva. Gyakorlatilag nagyon szűk keresztmetszet értelmezte ezt korrektül, hogy hát ezt meg kellett lépni, mert a törvény egyértelműen kimond. És mi történt akkor? Gyakorlatilag azért kerültünk 2000 mondjuk 7 elejéhez, 2006-hoz képest egy másik helyzetbe, hogy az egyik neves jogász, aki a PESZED-ben aktivált, a kezdeményezésére megváltozott a közgazdasági törvénykönyv, a 215-ös. És végre tisztázott egy olyan kérdés, amely nagyon fontos volt, hogy bármikor, amikor elindul egy engedélyeztetési folyamat, és annak a területe kiterjedt környezetvédelemre, kultúrára, bármire, hogyha a megalapozó dokumentuma, az urbanisztikai bizonylat nullásnak, semmisnek tekintődik bármiféle döntés folytán, például elveszti az érvényességét, például közgazdaságra felfüggesztik, akkor le kell állítani mindenféle engedélyeztetési procedúrát, ami ebből adódik. Mi jól értelmeztük a törvényt, ha nem így értelmeztük volna, akkor jogosan lehetett volna felelősségre vonni a minisztériumot és személyemet hivatali visszaéléssel, mert a törvény az egyértelmű volt, viszont hát a cégnek ez volt az első nagyon kemény szembesülése azzal, hogy lehet a törvényt szó szerint értelmezni, és be kell tartson merev szabályokat. Hát az akkor egy izgalmas időszak volt, utána én éreztem 2007-2008-ban többször is annak a hatását, ahogyan próbálnak engem ebből a helyzetből kizökkenteni. Aztán egy következőt a per is ellenem, a kártérítési per. Voltak olyan államelnök hivatalból jövő üzenetek, akár egy politikai egyeztetéseken, amelyekben az államelnök számon kérte tőlem azt, hogy Verespatak ügyében nem képviselem úgymond az állami érdekeit. Kérdés, hogy az állami érdeke, mert az biztos nem, hogy egy olyan projekt induljon el, amely több sebből vérzik, és komoly következmények állhatott volna. És hát volt még egy olyan fajta történet, amiről még nyilván nem akarok beszélni, de ahol azt éreztük egyértelműen a MISZIM csapattal, hogy nem Verespatak témában, teljesen más irányban, de ennek ki akartak véreztetni, tehát azt akarták, hogy egy csődös minisztérium mandátumom legyen, és nem sikerült. Úgyhogy nem volt az egy könnyű időszak, aztán utána jött ugye a parlamenti mandátum, és 2012-ben kerültem vissza ismét ebben a minisztériumban.
Elhangzott Traian Băsescu államfőnek a neve többször is. Ott van Victor Ponta volt azokban az időkben a miniszterelnök. Itt egyértelműen ki lehet jelenteni azt, hogy ők a bányaprojekt mellett foglaltak állást?
Băsescu szempontjából egyértelműen, pont a szempontjából szerintem vegyes. Vegyes. Én nem tudtam el igazodni igazából rajta. Én azt tudom mondani, hogy amíg Limpopescu Töricsánu volt vele, folyamatosan egyeztettem Verespatak témában, és mindig azt mondta, hogy ki kell tartani a jogszerűség mellett. Tehát ebben nem volt probléma. Pontával ilyen szempont nekem munkaviszonyom már nem volt. A parlamenti munkacsoportnak részese voltam, amikor ugye felállt a Verespataki parlamenti kivizsgáló bizottság, ott pont nem kellett színfajon, hanem akkor az akkori miniszterasszony járt be, meg egy teljesen kicserélődött igazgatói garnitúra, akik megkapták a Veleskatak témát, és látszott, hogy az igazgatóknak halványlag bőzők nincs, amiről ez az egész történet, hogy én akkor már többet tudtam, pedig nem mondtam a 2-3 éve, hogy mi van ezzel a folyamat, hogyan kell vizsgálni, mi a lényeg benne, és a misszióban belül dolgozó igazgatók pedig egyáltalán nem, akik akkor abban az időszakban erre kaptak mandátumot. Tehát ott volt egy közösítési időszak, hogy annak volt egy háttérterve, hogy tényleg fontos, adta a derekát, azt nem tudom. Nem, az a túl sok minden információ hiányzik, ahhoz, hogy erről tudnék valamit is érdemben mondani. Azt tudom viszont mondani, hogy akkor, amikor ismételten megjött a jogi elemzés 2012-ben, akkor Ungrán kormányfő volt, hogy akkor már ügyvezető kormányfő lett, és én is ügyvezető miniszter, mert a kormánya megbukott, de abban az átmeneti időszakban is ő támogatta azt az álláspontot, amit képviseltem, és a jogszerűséget.
A műemléki státusz visszavonására tett kísérletről beszélünk egy picit. Az mennyire játszott közbe a bányaprojekt megakasztásában? Itt gondolok arra, hogy tulajdonképpen az UNESCO védettségi listán való szereplés az magát a bányászatot, ha én jól értem, akkor azt nem tiltotta volna.
Szerintem a műemlékes dolog az ennél fontosabb. És elmondom miért. Gyakorlatilag a műemléki státusnak az eltörlés az lett volna a direkt következménye, hogy rengeteg olyan épületet, amely ott abban az övezetben volt, lebonthatóvá vált.
Azért tegyük hozzá, hogy a Gabriel Resourcesnek a romániai leányvállalata, a Roșia Montană Gold Corporation, az gyakorlatilag az ingatlanok 90%-át megvásárolta ott Verespatakon. Legalábbis arra emlékszem,
igen,
hogy egy
de
ilyen
volt
adatra
olyan
emlékszem.
Is, amit így van, de volt, amit nem tudott megvásárolni, ezért maga az ingatlan tulajdonás az nagyon fontos volt, mert addig nem lehet úgy elfogadni szabályzókat, amíg a projekt kezdeményezős, és nem az államról beszélünk, hanem magáncégről, nem rendelkezik a tulajdonokkal. Erre is vannak azért jogszabályi követelmények, és területekkel nem rendelkezett. Tehát az, hogy ott néhány ember nem adott el földterületet, az azért elég komoly fék volt a beruházás előtt, valamint a műemlékvédelmi státus is igazából kezdve, hogy már elveszíti a műemlékvédelmi státust, automatikusan lebonthatóvá, vagy megszüntethetővé válnak. Ott gondolok bányajáratokra, vagy gondolok történelmi épületekre. Ezért az is egy hihetetlen fontos pillanat volt, hogy valaki csak úgy nem tud megszüntetni a műemléki státust, mert arra egy nagyon precíz törvénykezés van. Ennek a részleteit, hát igazából Hegedűs Csilla és Kelemen Hunor tudják, keveset tudok én erről pontszerűen mesélni, de a lényeg ez, amit én jeleztem, hogy nem mindegy az, hogy olyan épületek vannak egy beruházási területen, amelyek emlékvédelemre tartoznak és alá esnek, vagy valamelyek nem esnek ez alá.
Mekkora szerepe volt az RMDS-nek a környezetszennyező, vagy cián technológiás bányaprojekt megakasztásában? Nem az RMDS-nek volt szerepe, hanem Korodi Attilának, Kelemen Hunornak volt szerepe ennek? Vagy a szövetségben mennyire volt egység ezt illetően?
Én azt mondom, hogy kvázi egység volt. Tehát az, hogy voltak külön vélemények időnként, az teljesen normális. De kvázi a legfontosabb döntésekről egység volt, és egy szolidaritás is ez a legfontosabb. Mindenki szövetségen belül elvárta, hogy járjunk el a legprecízebb, jobb, tiszta úton, mert az garantálja azt, hogy senki soha nem mondhatja, hogy valamit évesen döntöttünk, másik felől, meg igen, tényleg ez a Verespataki bánya projekt egy akkora gigantikus projekt volt egy karthegységes rendszerben, hogy ember legyen a talpán, ha valaki meg tudta volna mondani, ha nem a szakemberek, hogy az van-e vagy nem környezetvédelmi kihatása, biztos lett volna. Tehát emlékezzük vissza, hogy a Geológiai Intézet vezetőségét le. Ez a pont a kormány pontosan azért, hogy megment fogalmazni olyan álláspontokat, amelyek azt húzták alá, hogy lehetetlen ott az a technológiával, amelyet a bányavállalat megjelentett, egy óriási, főleg cián zagyot tartalmazó zagytározót megépíteni. És azért ezek a ilyenkor úgy tudsz eljárni precízen, hogyha betartod a törvénynek minden egyes cikkeit, mondatát, mert hogy államnak, egy intézménynek, egy misztériumnak, és akkor van a világ, akár most is, hogyha az ember törvénye ellen cselekszik, akkor bármikor hivatali visszaélése felelősségre vonható.
Az, hogy az RMDS kapta meg ezekben a... Tehát a környezetvédelmi tárcát, illetve a kulturális minisztériumot egy igen komoly időszakban, tehát a bánya projekt engedélyeztetési folyamatában. Ez az RMDSZ kérte ezeket a minisztériumokat, vagy ezt adták, hogy teher alatt nő a pázs alapon?
Jó kérdés. Ha engem kérdez, igazából én emlékszem a 2008-7-es időszakra, hogy ugye én államtitkárként dolgoztam a minisztériumban, európai ügyekért, majd utána környezetvédelemért, valamiféleképpen azzal, hogy a Fedé kivonult az akkori kormányból, Szulcina Bágó már nem volt miniszter, a koalíciós tárgyaláson egyértelművé vált, hogy a legészszerűbb megoldás az, hogyha én folytatom a munkát miniszterként, hiába, hogy az ország legfiatalabb minisztere voltam az történelmileg is, és azóta is, tehát 29 évesen vettem a tárcát a nyakamba, de gyakorlatilag volt egy szakmai folytonosság, és az RMDSZ úgymond egy munkát vállalt. Mi akkor tudtuk, amikor ezt a munkát bevállaltuk, hogy ennek van ilyen oldala is, de hát úgy, ahogy mondom, a szövetségen belül határozott álláspontot, hogy mindig úgy cselekedjünk, hogy tartsuk a törvénynek minden egyes veszőjét, mondatát, betűjét, mert attól kezdve tudjuk elvégezni a munkánkat. Lehet, hogy lesz nyomás rajtunk, volt is, de úgyis el lehet végezni a munkát.
2000...
A kultúrás tárca pedig az elég kérdés volt, mert az is olyan kérdéseket hozott meg, hogy Kelemen Hunor, ugye a Törics Ádám kormány alatt meg utána is tudta vezetni ezt a minisztériumot, amelynek az egyik hozadéka például, mondok egyszerű példát, Csíkszeredai Mikóvár, amely most 400 éves ünnepli, vagy a Mikóvár előtt is az az én munkámnak az eredménye, mert a Mikóvár felújítása annak következménye, hogy egy környezetvédelmi és egy kultúrás tárca együtt dolgozott, és a város meg tudta finanszírozni. Tehát, hogy mi tudatosan vállaltuk ezeket a területeket, de azért benne volt az is, hogy viszont lesznek nagyon nehéz pillanatok, és ez volt a veres padat is.
2013. május 20-a, emlékszik ön erre a dátumra?
Őszintén nem.
Segítek, akkor volt önnek egy politikai nyilatkozata a parlamentben, amiben felhívta a közvélemény figyelmét, akkor már volt miniszterként, arra, hogy a kormány gyakorlatilag már meghozta döntését a ciános technológiát használó verespataki aranybánya megnyitására, és azt mondta ön, tehát annyit árult csak el, hogy kormányzati körökből és civil szervezetektől úgy értesült, hogy május 10-én, tehát 2013. május 10-én járunk, született meg a tárcaközi bizottság szakértői döntése, amit utólag az illetékes minisztériumok államtitkári testületének hivatalosan meg kellett volna erősíteniük, ez nem történt meg. Tehát, hogy mi történt ott abban az időszakban, így sikerül visszaemlékezni?
Volt egy olyan fajta építkezés, ami arról szólt, hogy olyan embereket küldeni be döntéshozatalba, akik bevállalják ezt az ügyet, és hogyha visszaemlékszem, akkor szerintem a kulturális tárcát jöttek a háttér információk, hogy ebben a KASZ testületben milyen irányban zajlik a döntés. Az egyik vonal onnan volt, és igen, fennállt gyakorlatilag egy olyan helyzete annak, hogy valakik, akik oda vannak küldve, eldöntik ezt. Én mindig azt mondtam, hogy ebben a kérdésben azért hatalmas a felelősség a román államnak, mert egy ilyen projekt esetében sosem szabad sorolni azt, tehát szaktanulmányozat elkészítést. Hogy legyen meg neked is a saját expertízised, és akkor a két expertízis, amelyet az állam rendel meg, az egy szembe tükörbe helyezve adjon egy biztos képet arról, hogy jól dönt-e szakmailag vagy nem a illető testület. Hát a 14-ben már el is készítettük, ha jól emlékszem, úgy a költségvetést, de az év, ugye 8 hónapig voltam, ha jól tudom, vagy 9 hónapig 14-ben környezetvédelmi miniszterré ismételten, akkor már úgy építettük fel, hogy induljunk irányába azt, hogy kezdjünk egy ilyen tanulmányt megrendelni, mert akkor legocsendesebben nem volt egy döntéskényszer, és volt és lett volna idő arra, hogy egy ilyen tanulmánya, ha bármikor is visszakerül a bányaprojekt, akkor lehessen tükörként elmutatni egy állam által rendelt, nagyon precíz szaktanulmányt. De hát aztán nem került erre sor, mert a cím úgy döntött, ugye, hogy bepereli az államot.
Akkor azt is mondta ön a parlamenti nyilatkozatában, hogy nem adhatott zöld utat egy olyan beruházásnak, amely még procedurális szempontból sem felelt meg a törvényes előírásoknak, a technikai elemekről nem is beszélve utóbbiak a beruházás leglényegesebb pontjai, amelyeken ha nem javítanak, nagyon sokat árthatnak a környezetnek. Tehát 2013. május 20-án mondta ön ezt a parlamenti nyilatkozatában. Mesélne erről? Tehát akkor már mindent tudtak arról, hogy milyen hatása lehet a cián technológiás aranykitermelésnek, annak, hogy ott hét hegyet gyakorlatilag ledarálnak, és eltüntetik, ők eltüntetik ezeket?
Fontos az, hogy volt, vagyis ez egy karsztos, mészköves vidék, ahol rengeteg, az egész nyugati egységben barlangrendszerek vannak, úgy van ki, a maga mészkőnek az a tulajdonság, hogy korrózusos, beengedi a folyadékot. A geológiai intézetnek volt egy nagyon jó megnyilvánulása, és beszélgetésük elején mondtam is, hogy a geológiai intézet vezetőségét gyakorlatilag lefejezték, mert ők mertek arról nyilatkozni, hogy úgy ítélik meg, hogy itt nagyon komoly problémák lesznek. És ezért látom azt, hogy mikor vannak ilyen óriási kétségek, akkor legfontosabb az, hogy vannak ugye jogi procedurák. A Verespatakot eddig, hogy nem épült meg, jogi procedurákkal fogta meg a környezetvédelmi tárca, és erősített rá erre egy másik procedurában ugye a kulturális tárca. De összességében nem szabadna csak ezekre támaszkodni, mert egyszer csak valamelyik beruházó még a legrosszabb minőségi technikai projektet is képes jogilag azt remelni, hogy dönteni kell róla. Akkor a kérdés az, mi alapján döntünk. Tehát az állam nem volt erre soha felkészülve, hogy összehozza azokat a kutatóintézeteket, amelyek ellenében tud dönteni, sőt, nagyon sok állami kutatóintézet a cég való szerződéses viszonyban volt, és a cégnek gyártott lesz a mai dokumentációkat.
Vissza tudom emlékezni arra, hogy hogyan jutottunk el oda, hogy megkapta a kitermelési jogot az RMGC, tehát hogy egy ígéretet ők kaptak arra vonatkozóan, hogy kitermelhetik a verespataki aranyat és ezüstöt.
Szerintem ez amúgy nem releváns olyan szempontból, hogy nagyon sok bányipari projekt kap kitermelési engedélyt Romániában, még most is. A kérdés az az, hogy a kitermelési engedély egyenértékű azzal, hogy te bármit tehet. Nem. A kitermelési engedély arra az engedélyt, hogyha te tudod teljesíteni a törvény által megszabott keretekben egy ilyen projektnek a megvalósítást, akkor neked jogod van megvalósítani, és ezért fizet az államnak illetéket és százalékos hozzájárulást. Tehát gyakorlatilag ez az, hogy hogyan került az illető cégcsoporthoz, az nem annyira releváns, abban azért viszont releváns, ugye, hogy ha jól emlékszem, de hát ez még sokkal inkább előttünk volt 2000-es évek eleje, talán 90-es évek vége, hogy az első licencet ide nem az RMGC kapta meg, hanem egy többségi tulajdonú valami vállalat, akiben partnerségbe lépett az RMGC-vel, és utána a belső tőkésítési folyamatokban jutott többségi tulajdon az RMGC.
Az igaz, én emlékszem arra, hogy 2013 után ott próbálták a palagáz kitermelés irányába eltolni a vitát, tehát hogy keveset beszéltünk Verespatakról, de a palagáz kitermelésről egyre többet, vagy egyre hangosabban, tehát helyes az a megérzésem így utólag nyilván, hogy ezzel ott olyan csatolmányként a Verespataki beruházás engedélyeztetése is ott úgy elfért volna.
Ugye a palagáz témára talán akartak is mitérteni egy speciális jogszabályozási rendszer. De viszont megadás szerint nem fért volna el. Tehát retorikában ugye az államelnök is összemosta a témákat. Hál' Istennek, hogy technikailag ezt nem lehet összemosni, kettő teljesen más eljáráson alapuló, más földrajzi környezetben lezajló projektek lesznek.
Hát az államelnök is, de meg Viktor Ponta, akkor miniszterelnökként, akkor ő volt a palagáz kitermelésnek a nagy szószólója.
Hát az amerikai befolyás volt, mert akkor a palagáz ugye úgy látták, hogy Európában elég komoly megoldás jelent a gázkitermelésre, csak hát hála Istennek, hogy végül, mivel a palagáz témában volt egy elég komoly társadalmi felháborodás, értelmezni kellene, hogy ennek milyen kiadásai vannak folyamatosan a mély vízlelőhelyekre, talajkonfigurációkra, geológiai stabilitásra, de hogy mivel beindultak a projektek a Fekete-tengernél, a mélytengeri utaknál, és azok gyakorlatilag a palagától elvették aztán a fókusz, hála Istennek, én azt gondolom, hogy nem válnak.
sajtóhíreket olvasgatva, vagy a kor sajtóhíreit olvasgatva, az is szembeötlő volt, hogy újságírók szerint a kanadai cég keményen pénzelte akkor a demokrata liberálisokat, illetve Ryan Bösescu pártját a választási kampányba. Tehát volt, vagy van erre vonatkozóan, meg lehet ezt erősíteni, vagy sem, mert az biztos, hogy a kampányok finanszírozását a kanadai tőzsdetörvény nem teszi lehetővé. Most nem tudom, hogy ha ez a törvény nem teszi lehetővé, attól még megtörténhetette ez itt Romániában?
Ezt nem tudom kommentálni. Egy biztos, hogy a PD, meg Pedeli, vagy Pedeli, tanítják utána az utolsó pártot, jó ideig be volt állva ebben a retorikában, és furcsa módon be volt állva. És azért voltak a különbözői újságcikkek, amelyek erre rávilágítottak, de azt gondolom nem tudtam ezt kommentálni. Egy biztos, hogyha politikai szintéren nekem szembesülnöm kellett egy adott nyomásgyakorlással, azonnal érkezett folyamatosan.
Azt, hogy a társadalom hogyan reagált a Verespataki bányaprojektre, azt tudjuk? Tehát mérték azt önök? Vagy számított az, hogy hogyan reagál a társadalom? Most azért kérdezem, hogy számított-e az, hogy hogyan reagál a társadalom, mert a napokban Márcsil Csulákú miniszterelnök azt mondta, hogy hát, ha fizetnie kell Romániának, akkor majd kezdeményezünk egy népszavazást, és hát ő nem ezt mondta, de én így mondom, hogy akkor a tulcsaiak eldöntik, vagy a tulcsaiak is eldöntik azt, hogy mi legyen Verespatakon.
Mi nem mértük a társadalmi indexét ennek a folyamatnak, inkább azt mértük, hogy azok, akik közvetlenül érintettek, azok milyen információkat szolgáltatnak, abban rengeteg mindent ki lehetett olvasni és felépíteni egy egész szenáriót, hogy a törvényekkel ezt ütköztetve pontosan átlássuk a problematikát. Tehát én azt gondolom, hogy az is mérvadó volt, hogy a helyi közösség különböző célszereteken keresztül mellettem felsorakozott abban a kártérítési perben, amelyet a cég indított ellenem, és ez azért volt, mert én úgy gondolom, és ezt jól döntöttük, hogy már kezdettél fogva, amikor 2006-2007-ben az engedélyeztetéshez kötődően a közvitákat le kellett folytatni, és az én feladatom volt részben, akkor mi helyt adtunk és engedtük azt, hogy a városa vándorló közvitákban megnyilván a civil társadalom is, hogy az ESZPO egyezmény keretén belül Magyarország is kapcsolódjon be, mert teljesen joga van, mert a vízi ország, és hogy ezeket mind azért és arra kell használni, hogy minél több információnk legyen arra vonatkozólag, hogy fel tudjunk tenni nagyon komoly szakmai és új kérdéseket a beruházás kapcsán, mert ha több szempontból vizsgáljuk, több szemtöbbet lát alapon nézzük, akkor könnyebben megtaláljuk a hibáit. És mindig ennek bennem az volt, hogy a hibát nem azért kell megtalálni, hogy ne valósuljon meg, hanem a hibát azért kell megtalálni, mert ha megvalós és a hibákat nem veszük észre, akkor abban nagyon komoly, nem csak fényesvédelmi, hanem biztonsági kérdés is lett volna. Gyakorlatilag az élethez való jogot károsította volna meg, mert ez egy óriási beruházás lett volna.
Igen, de azért azt is hozzá kell tennünk, én emlékszem, amikor fiatal újságíróként elhívtak Verespatakra minket, akkor a cég bemutatta azt, és nagyon sokan a helybéliek közül elmondták azt, hogy igen, nekik szükségük van erre a bányaprojektre. Tehát, hogy nem volt annyira egyértelmű.
Helybéliek volt kétfajta, ne így van, tehát azért mondom, hogy mindig meg kell szólni a helybélieket is. Közidákon, hogy mentünk végig, hogy jöttek a pro és a kontra érvek is. Tehát ezzel nincs semmi probléma, de én mindig azt mondom, hogy ha van a pro és kontra érvek, élet formátumon belül, azokból, ha képesek vagyunk összerakni egy kérdéssort, könnyebben tudunk válaszokat adni egy komplex helyzetre.
Korodi Attila volt környezetvédelmi miniszter a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy Romániának adott igazat a beruházási viták rendezésének nemzetközi központjának a választott bírósága a Verespataki bányaprojekt meghiúsulása miatt indított kártérítési perben. Beszélgetésünk végéhez közeledve beszéljünk egy picit az elmúlt hetekről. Azt úgy fogalmaztam a felvezetőmben, hogy itt zajlott egy pánikkeltés a miniszterelnök, a pénzügyminiszter, valamint az európai alapokért felelős miniszter részéről, tehát itt azt hallottuk gyakorlatilag 5-6 héten keresztül, hogy Romániának fizetnie kell 7 milliárd dollárt, nagyon-nagyon sok pénz, ez zajlott, voltak a forgatókönyvek, vészforgatókönyvek, olyan körülmények között, hogy döntés még nem született. Mi történt itt?
Gyakorlatilag én azt gondolom, egy túlkommunikálás. Olyan emberek kellett ebben a helyzetben helytállnak, akinek nem volt szocializáció a Verespatak történetével egyáltalán. Másik felől pedig én is úgy érzem, és ezt kommentom belőle visszakonfirmálták, hogy az ügyvédi irodának, a vezető ügyvédi irodának, aki amúgy 2007-től viszi ezt a folyamatot, és a missziót mindig meg tudta védeni, voltak olyan kétségei, pontosan a békéltető vagy éjesztető kereskedelmi bíróságnak a statusztumából alapozva, ahogyan bírálja, ahogyan nagyító alá vesz egy ilyen esetet, hogy fennállanak a veszélye, hogy veszteség legyen, mert nem csak a törvény száraz végrehajtása, betartása kérdés, hanem hogy voltak olyan pillanatok, amikor valakit valahol úgy döntöttek, hogy egy oportunitás kérdésként felállítanak védőfalakat a beruházás ellen, és az UNESCO védelme az egy ilyen helyzet. Viszont ami lényeges volt, és én ezt olvastam is, azért mondjuk a rádióhallgatóknak, hogy én így értelmeztem, és hogy olvastam a mai éjszaka, meg is jelent a Lava ügyvédi irodának egy rövid értelmezése, hogy úgy néz ki, hogy a békéltető bíróság elfogadta azt, hogy voltak olyan súlyos, be nem tartott feltételek, amelyek mellett a többi eltörtült. És ez a lényeg. Tehát, hogy a törvény nem tartott be, a többi már úgysem számít annyira, bár a társadalomnak sem volt elfogadva ez a beruházást, a román társadalom ezt nem tudta lenyelni. És visszatérve az ön kérdésére, azt gondolom, hogy a kormány nagyon túl kommunikálta magát, nem tudták kezdeni az információt. A kormány azt, hogy bemutatta, hogy lehet egy ilyen végzete is, azzal nincsen baj. Azért nincsen baj, mert azt gondolom, hogy csak el kell mondani szűk szavakban, hogy milyen forgatókönyvek lehetnek. De az, hogy nem tud ellenállni annak, hogy minden előbe tett mikrofonra több héten keresztül ne válaszoljál, mondasz, hogy erre már válaszoltam, bár meg a bírósági végzést, az egy óriási hiba volt.
Igen, de hogy hogyan kell tekinteni mellett a kommunikáció mellett azt, hogy a Gabriel Resourcesnek a tőzsdei árfolyama az gyakorlatilag 4-5 hét alatt megduplázódott, és ön azt is írta a Facebook oldalán a döntés után, hogy néha úgy éreztem, azért is játszik olyan keményen a cég, hogy nyerjen a tőzsdén.
De ezt nyilatkoztam szerintem a parlamenti kivizsgáló bizottságban is, ott a 2000-es, 10-es évek elején, valamint, hogy tudom, 2014-ben, amikor Műtára miniszter voltam, akkor is nyilatkoztam hasonlót. Igen, én úgy gondolom, hogy a cég mindig kihasznál információt arra, hogy a tőzsdén játszódjon, mert mindig az látszott, hogy amikor negatív döntés volt, amikor valami pozitív vélemény volt, a részek ugrásában rengeteg adás, eladás-vétel tranzakció volt. Tehát én, ha engem kérdeznek önök, a tárgyési szer mellett a Gabriel Resources cég tulajdonosai biztos, hogy ebből sokat nyerhettek, de azért feltételezem, mert nem tudom, hogy kik vásoltak, kik adtak el. Jellemzően az elmúlt 16 évben minden egyes ilyen pillanatnál bizonyítható volt az, hogy a mozgások valakinek nagyon jó volt.
A mostani mozgásoknak és a miniszterelnök, pénzügyminiszter, európai alapokért felelős miniszternek a kijelentései között kell összefüggést keresnünk, vagy véletlen egybeesés?
Az, hogy a mozgás egy reakció erre, az biztos, de hogy én meg vagyok győzve, hogy a miniszterelnök és a pénzügyminiszter a maga valgaságában nyilatkozott túl sokat erről, mert a kampány lévén attól tartottak, hogy az ügy szembe fog jönni velük. És ezért túl kommunikáltál magukat, egy hatalmas tévedés volt, de én hiszem azt, hogy ilyen durvára játszottak volna, mert ennek mindig nyoma van. Ez mindig lekövethető, a tőzsdei tranzakciók követhetőek, és a tőzsdei fölgyeltékre mindig érzékelyek, és vissza is követik.
Korodi Attila volt környezetvédelmi miniszter. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen.